2022. október 25-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Csak azt termelhet ki fát a feldobói hamvas közbirtokosságnál, aki előre fizetni tud. Dobói Ernő elnökkel beszélgetünk.
Úgy oldottam meg az utolsó két eladáskort, tehát kijelentem a pérté, hogy előre ki kell fizetni, és akkor lehet vágni. Tehát akinek van pénze, vásáros, akinek nincs pénze, nem vásáros.
Egyre nagyobb a kereslet a helyi hagyományos termékek iránt. Professzor dr. Gyurica Csabát, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát kérdezzük.
Az elmúlt időszakban fel is értékelődik a helyben előállított élelmiszer, hiszen járványidőszak lehet, háborús időszak lehet. Ezek a helyi élelmiszerek nagy biztonsággal rendelkezésre állnak.
A szeszélyes időjárás ellenére jó termést gyűjthetnek be a Szent Ábrahámi gazdák. Mátéfi Dénes válaszol kérdéseinkre.
Gondoltuk, hogy nem lesz kukorica, de aztán jó Isten megsegített, és kicsi esőt adott, most már nagyon szép a termés. Ahhoz léve, amilyen idők jártak.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Aki korán kell, ha nem is lel aranyat, de hatékonyabb a munkája, véli a kápolnásfalusi Benedek Szilárd fiatal állattenyésztő.
Szeretek koránkán, inkább délben egy órát alszok, de a reggeli munkának, én most is azt mondom, annak van gyümölcse.
Csíkszentgyörgyön megéri gyümölcstermesztéssel foglalkozni másodállásban is. András Józsefet hallhatják.
Nagyjából azért bírják itt a gyümölcsök, a barack is beérik, például az elmúlt évben nagyon szép termés volt kajszi barackból. A cseresznye is jól bevált, van vagy 3-4 megyfajta, azok is jól bírják. Szilva is van, vagy 15 féle.
Tőkés Attila maroshévízi méhész szerint a méhészkedés egy életforma, amit ha megszeretünk, nem tudjuk feladni.
Aki neki fog méhészkedni, az úgy gondolja meg, hogy többet nem tud megállni. Annyira megszerettetik a méhek magukat, hogy szabályos erőre nem lehet lemondani.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dobói Ernő vagyok, a feldobói hamvas közbirtokosság elnöke.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság?
Összesen 253 hektár, 80 arra.
Szántó is, kaszáló is, legelő is, minden benne van?
Legelős erdő.
Milyenek ezek a területek? Tudnak-e pénzt csinálni belőle, vagy csak viszi a pénzt?
Nem, a legelő a sok pénzhoz. Lárdő is hoz csak, kávé is az árdőmet egy olyan 98 egész valamennyi.
Minden területet visszakapott a közbirtokosság, vagy még mindig volna, amit visszaszolgáltatni?
Mi pereltünk egy csomót, ott kicsit nyártunk, elveszítettük a pereket.
De miért? Miért nem lehet visszaadni, hogyha az önöké?
Ezt megkérdezném én is, hogy miért nem. Hát ilyen a per, itt ügyvédtől függnek a perek. Ha jó ügyvéded van nyárs, hogyha gyengébb ügyvéded van, akkor gyengébb.
Ezek a területek itt vannak a település környékén valahol?
Igen, itt kőjel, itt az árda, itt a tátáim vannak a legelők. Valamikor azok is erdők voltak, de most már a legelők. Volt egy 5 hektár 60 arosunk, hiszem, és azt ott én betettem az őrzésbe, tehát, hogy 100 hektáron menjünk feljebb az erdővel, mert ha nem üzemtárvet nem csinálnak. 100 hektár meg kell legyen. Őrzés alatt tettem, tehát rendesen üzemtár lesz, svágás lesz benne, minden.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
93 pozíciónk van talán, de hát egy pozícióban van 1, 2, 3, 4, 5, 6 örökös is.
Mennyire küzdködnek önök azzal a problémával, hogy nagyon sok tag máshol van, hogy határon túl is van, és akkor egy idő után hogy tudják majd ezt mind fenntartani?
Tartsuk a kapcsolatot, nagyjából itt vannak megkezdve Nagyvárattól idás tovább, tartsuk a kapcsolatot, és amikor pénzosztás van, felveszik a kapcsolatot, és küldjük postán a pénzt oda.
Na jó, de amikor gyűlés szerveznek, és kéne szavazni, ezt hogy lehet megoldani?
Hát annyian vannak itt a környéket, a Szentgyörgyön vannak legtöbbet, Kézivasara, itt ott, hát örök ki az 50%-ot, meghaladjuk. Most is például rengetegen voltak az utolsó gyűlésen.
Akkor szerencsések önök, mert legtöbb helyen azon panaszkodnak, hogy nem tudják összeszedni még a faluba lakókat sem, vagy érdektelenség övezi az egész tevékenységet.
Hát így van, de én általában úgy sem, hogy pénzosztással leszekötöm a gyűlés, mindenki igyekszik a pénzét, nos.
Addig nem kapják meg, amíg nem hallgatják meg a problémákat. Jó stratégia.
Hát így van, tehát ugye megcsináljuk a gyűlés, megtartsuk a beszámolót, csak akkor az utolsó, a pénzosztás, még egy-egy ünnepét is szoktam végére csinálni.
Általában pénzt kell adni, vagy tűzifát is kell adni?
Eladjuk lábban a fát, a legelőket kiadjuk bérbe, és mi csak pénzzel foglalkozunk, pénzt osztunk a népnek.
Mennyire számít az, hogy a környékbelieknek adják el a fát, vagy annak adják, aki többet fizet?
Eleinte sok bajunk volt a pénzfelhajtással, most itt van Zalgomba egy cég, tehát úgy oldottam meg az utolsó két eladáskor, tehát kijelentem ma perté, hogy előre ki kell fizetni, és akkor lehet vágni. Tehát akinek van pénze, vásárolós, akinek nincs pénze, nem vásárol. Mennyi baj volt a felhajtásával, ugye, mert felosztottuk, hogy ne fizetsz ettől addig, és akkor közepén ne nyíts, amikor elvégezted, kivizeted, de örökké baj volt. Így most előre kifizettessük, tehát a vezetőség, és így nincsen bajunk.
A tolvajokkal van problémájuk, vagy itt se lopnak, hanem szereznek, mint csíkba az emberek?
Van azért, de jó árdészünk van, sokat foglalkozik az erdővel, egyet járja. Még az sem volna baj, hogy a saját célukra összeszedik a száraz algokot, mert nem fagyhat meg senki, de beérkeznek, tehát adják el.
Na jó, de hát ha szólnának önöknek, akkor bizonyára segítenék. Minek kell lopni, mikor lehetne kérni is?
Erre is tudnék felállni, hogy fogalmazzak szépen, hát ez van.
Bizonyára sok a gond a közbirtokosság teendőivel, de emellett még másra tud foglalkozni, gazdálkodni esetleg?
Gazdálkodom, igen, gazdálkodom. Idehaza gazdálkodom, persze.
Megéri gazdálkodni, vagy jobb lehetőség nincsen? Tehát valaki ezt is kell csinálja.
Tetszik-e tudni, meg szoktam kérdezni, akik jönnek városon, hogy volt az év, hogy jötték, és mondom, jobb, ha ki se számítom, mert akkor abba hagyom. Tehát ilyen egyláis tájás, ilyesmikkel. Még szerencsénk van, adják ezt a szubvenciót, ezt az apjas segélyt, mert ha nem, másnap el kéne adni az állatokat, én mondom.
Sok állata van?
Nekem jelen pillanatban 6 szarvasmarvas, vagy 22 lyuk.
A te...
Na, hát ezek hozzá tartoznak a gazdasághoz.
A tejet melyik tejfeldolgozó vásárol?
Most Csepszentgyörre viszik.
És ők időben fizetnek, amiért keveset fizetnek?
Igen. Napi pontossággal fizetnek, ez az igazság.
Bővítésben nem gondolkodik?
Nem gondolkozom. Ha fiatalabb volnék, gondolkoznék, mert én szeretem a mezőgazdaságot. Én iparba dolgoztam, Szentgyörgyön a jajába dolgoztam, de én szerettem a mezőgazdaságot, és szeretem most is.
Összetudnak társulni alkalomattán itt a gazdálkodók? Mert kevesen vannak, nincsenek olyan sokan.
Pusztán van a faluban, ugye.
A csordában nem járnak.
Villanpasztorban vannak a tánik.
Azért kérdeztem ezt a segítségnyújtást, hogy egyáltalán ezt meg tudják-e oldani, de bizonyára mindenkinek akkor kell megoldani, amikor az időjárás megengedi, amikor kell tenni, és akkor inkább hagyatkoznak a saját erőre.
Hát igen, úgy van, úgy saját erőnkből végezik. Most nem lehet kapni, ám becsa, és ha kapna, és az ember nem tudna kifizetni, tehát akkor a jövedelem nincsen. Eleinte még én is tartottam, kaptam ember, és az állatok már, de most nem lehet. Hát mindenki ezzel panaszkodik, még a nagyobb gazdák és akinek százon fejjel vannak, vagy mit tudom mennyi. A munkáról hiányra, igen, nem akar senki dolgozni.
Én olyan farmerrel is beszélgettem, aki azt mondja, hogy búsással megfizeti, és akkor sem tudja megtartani. Tehát cigitől elkezdve ételig, italig mindent ad, és jó nagy fizetést, de fogja magát, és egyik napról a másikra elmegy. De ez vajon miért alakult ki?
Ha megszólítsa az ember azonnal, amikor pasztorunk volt, és megtalálta szólítani, hogy ne déréltessél 11-től délután 5-ig, másnap nem jött ma. Ilyenné változott a világ, kényes világ lett.
Dobai Ernőt, a Feldobai Hamvas Közbirtokosság elnökét hallották, most Nemes Sándor énekel.
Az írácsos kapom sárgára van festve, oda jár a babám minden áldott este. Lovát itatgatja, magát csinosítja, a picike száját a csókra igazítja. Lovát itatgatja, magát csinosítja, a picike száját a csokra igazítja.
Hogy lehetne hatékonyabban elérni a szemléletváltást abban, hogy helyi terméket fogyasszunk, egészséges terméket fogyasszunk? Professzor dr. Gyurica Csaba, rektor úr.
Én azt hiszem, hogy ezen a területen nem állunk rosszul, mert népszerűek a helyi termékek. Az élelmiszer bizalmi termékké vált. A bizalomnak pedig alapja az, hogy ismerjük, tudjuk az élelmiszernek az útját. Minél rövidebb az útja, annál jobban ismert. Különösen ott helyben, ahol ismerik a termelőt, tudják, hogy milyen körülmények közül származik. Az egy nagyon fontos bizalmi faktor, tehát a helyi élelmiszereknek ez egy óriási előnye is. Az elmúlt időszakban fel is értékelődik a helyben előállított élelmiszer, hiszen járványidőszak lehet, háborús időszak lehet, ezek a helyi élelmiszerek nagy biztonsággal rendelkezésre állnak. És ezeket az élelmiszereket, ha be lehet szerezni, akkor ez hosszú távon erősíti nem csak a helyi gazdaságot, hanem a bizalmat a helyiek részéről a termékek iránt. És ez egy olyan kör, amit ki lehet használni a későbbiekben, és hát a helyi gazdaság erősítése az egy olyan hozzáadott érték, hiszen helyben keletkezik, az érték helyben marad a megtermelt jövedelem, ami összességében a helyi gazdaság számára, a helyi emberek számára egy nyertes helyzetet, egy nyertes pozíciót jelent.
Amikor a járvány ideje alatt nem jött a külföldi áru, akkor ébredtünk fel, hogy itt mennyi finomság van körülöttünk, és milyen jók ezek a termékek. Miért kellnek ilyen helyzetek, hogy ráébredjünk? Hát nagyszüleink még tudták, hogy amit helybe termelünk, vagy helybe terem, azért van, hogy a mi egészségünket szolgálja.
Igen, de elkényelmesedett a világ. A városi átlagember számára természetes az, hogy a nagyáruházak polcain ott van a kenyér, ott van a zöldség, és igazából bele sem gondolnak abba, hogy az milyen utat jár be, mire oda kerülhessen, és egy sok hatás kell ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy ez egyáltalán nem természetes. És az, hogy az élelmiszer előállítás, a mezőgazdaság, a vidéki életforma bekerült a közgondolkodás fókuszába, az annak köszönhető sajnos, hogy több olyan traumán kellett átesnünk, mint amit az elmúlt időszakban a járványhelyzet, vagy a mostani háborús helyzet, ami az ellátási láncoknak a zavarát okozta, és ez valóban rá kell, hogy ébressze az embereket arra, hogy egy új világrendben át kell, hogy értékeljük a helyünket, át kell, hogy értékeljük az élelmiszerellátásnak is a jelentőségét, és a helyi élelmiszer előállításnak a jelentőségét. Ez kellett hozzá, mert több generáció nőtt föl úgy az elmúlt évtizedekben, hogy nem volt rákényszerülve arra, amit ön is említette, hogy ezt nagyanyáink meg szüleink tették, és ez most felértékelődőben van.
Az élelmiszerpazarlás is ennek köszönhető, mert én nem hallottam még a változás előtt, hogy valaki is eldobott volna ételt. Ami megmaradt, megették az állatok, vagy hasznosították. Most azért, hogy kipróbáljunk minden külföldi terméket, és akkor összevásárolunk mindent, és nem tudjuk elfogyasztani, vagy hogy alakulhatott ez ki?
Ez a fejlett világ egyik nagy problémája, hogy hozzávetőlegesen becslések vannak erre vonatkozóan, hogy a felhasznált az eladott élelmiszer 30%-a kukában végzi. Ez egy elképesztően rossz arány. Megindultak ezzel kapcsolatban már azok a változtatási szándékok, javaslatok, amelyek csökkentik. Azt gondolom, az élet ezt megint csak meg fogja oldani, hiszen valóban egy átalakuló világrendbe kell, hogy belecsöppenjünk. Ez érzékelhető egész Európában, meg talán az egész világban. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ebben a tekintetben kell, hogy legyen változás, hiszen világszerte nő a népesség. Egyre kisebb az a terület, ahol elő tudjuk állítani az élelmiszert. Az nem megy, hogy mindeközben az élelmiszer 30%-át viszont a kukába dobjuk, és hulladékként kellene ártalmatlanítani. Tehát ezen a területen is nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Én úgy látom, hogy ez a folyamat elindul, de nyilván idő kell ahhoz, hogy az átlag ember fejében is tudatosuljon, hogy egyén szintjén kell megtenni ehhez a szükséges lépéseket, és nem az államtól, nem a kormányzattól kell várni az intézkedéseket. Egyéni szinten kell nagyon komoly szemléletváltásnak, szemléletváltozásnak bekövetkeznie.
Nincsen baj a szabályozásokkal is, mert amikor én azt hallottam, hogy az uborka milyen görbe kell legyen, vagy nem tudom én, mekkora kell legyen a sárgarépa, akkor ezek a szabályozások nem oda vezetnek, hogy akkor azokat eldobjuk, mert hát ugyebár nem felel meg a szabványnak.
Az elmúlt évtizedekben egy elkényelmesedett világban éltünk. Nyilvánvalóan a szabályozás is ennek megfelelően alakult. Én azt látom, hogy ha most a következő uniós költségvetési időszaknak a forrás felhasználását nézzük, a zöld gondolatvilágnak a megjelenítését nézzük, már most átértékelésre kerül, még mielőtt bevezetésre került volna, hiszen az mégsem működik, hogy miközben az egész világban ellátási láncok borulnak föl, mindeközben a zöld gondolat jegyében az unió arra akarja sarkalni a termelőket, hogy kevesebb élelmiszert vagy élelmiszer alapanyagot állítsanak elő helyben. Helyben alatt most az Európai Uniót értem. Tehát nyilvánvalóan itt egy nagyon komoly, nagyon gyors, radikális szemléletváltozásnak kell bekövetkeznie, támogatás politikai oldalról is, ahhoz, hogy utána el tudjuk várni azt, hogy az egyén szintén is megjelenjen ez a gondolkodásmód.
Professzor dr. Gyurica Csabát, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát kérdeztük. A következő percekben Veres Árpád énekel.
Tifi Dénes vagyok, Szent Ábrahámról.
Milyen volt az idei mezőgazdasági év? A számítások bejöttek?
Eleinte egy kicsit nehezen indult, mert ugye nem volt eső. Gondoltuk, hogy nem lesz kukorica, de aztán jó Isten megsegített, és kicsi esőt adott, most már nagyon szép a termés. Ahhoz léve, amilyen idők jártak.
Nagy területen kellett termeszteni?
6 hektár kukoricám van, abból 1 hektár siló, a többi kukorica.
Géppel dolgozta meg, vagy itt még lehet embert kapni, kapálni?
Hát már nem igen kapálunk. Kertekbe még kapálgatnak, de már mezőn nem vegyszerezzük. Általában meg termesztek puliszkalisznek kukoricát, és azt lucernafőt után vetem, és akkor azt nem kell vegyszerezzem, mert ott nincsen akkor búrjan egy évig.
Van sok állat? Van, aminek a takarmányt megtermeszteni?
Van 35 darab fehér marhám, van abból 30 darab fejőstején, a többi iszők. Legelőn vannak nyáron, télire istállóban.
A fejést azt hol oldják meg, kint a legelőn?
A falu végén bejönnek oda a tejnek, van egy lefedésem, és oda van áram vezetve, és ott fejünk.
Naponta hányszor? Reggel is, este is?
Igen, kétszer fejünk naponta. Elég jó tejeltek a nyáron, az léva, milyen idők jártak. Most már kicsit kezdett a tejára is picit emelkedni. Reméljük, hogy még fennem megy, mert minden nagyon kezdett drágulni.
Embert lehet kapni az állatok mellé, vagy kell ott is lenni, munkába is lenni, mert közben az iskolánál is dolgozik?
Van egy emberem, 9 éve, hogy itt van velem. Ő jár a tejnekkel, mi járunk fejni, közben munkába, mindent rendezgetünk.
Történt egy sajnálatos eset, amikor a traktor az felgyulladt, azt lehet tudni, hogy mitől gyulladt meg az a traktor?
Gondoljuk, hogy rövid zálattól január 27-én este gyúlt ki, hatalmas károm lett, elégett a traktor egy 230 négyzetméteres szénatároló teli lucerna bálával, 250 csak tiszta lucerna bálával. Meg szeretném köszönni mindazoknak, akik támogattak, segítettek, Arattól, Gyergyóig, mindenkinek, még külföldről is kaptam egy kis segítséget, és a helyi önkormányzattól is kaptam szép összeget. Sikerült is most az őszire újraépíteni a szénatárolót, vettem egy más traktort, azt is elég szép árból kaptam Németországban, meg van nagyon drágó a minden.
Akkor azt jelenti, hogy az emberekből még a jó érzés nem halt ki egészen?
Hát nem, nagyon sok jó ember van, csak rossz is van elég, de nagyon sok jó ember van még a környékünkön.
Most már úgy, ahogy visszaállt a rend, tehát visszaépült, van munkagépe, de ezt ki lehet heverni egy ilyen esetet? Mert gondolom, hogy ez minden nap eszébe jut.
Nagyon nehéz kiheverni, idegileg teszem kicsit próbára. Minden nap, mikor megyek hátra a gazdaságba, az egy megmozdulás a szervezetnek.
De gondolom, hogy amíg bírja, ezt nem hagyja, ezt a gazdálkodást, mert ez is a vérében van, ahogy elnézem.
Hát igen, van egy 27 éves fiam, ahol közösen gazdálkodunk, most már is megnősült. Építettünk neki egy új házat, éppen a nyáron költöztek be. Remélem, hogy folytassuk, mert ebben nőttünk fel. Szeressük, mert ha nem szeretnék, akkor nem csinálnunk. Aki nem szeretik, csak kényszerből csinál, az csak olyan is.
Máté Fidénes Szent Ábrahámi gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 3 percben. Bármihez kezdünk, végezzük szeretettel, mert csak így van értelme. A méhészkedés egy életforma, akár az állattenyésztés vagy gyümölcstermesztés. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A hátára, úgy balakott a vásárra. kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony. 33 fog a híja, mégis a babáját hívja. 33 fog a híja, mégis a babáját hívja.
Vészi Mária énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Most van a szezonja a zöld paprikának, szereteljünk fel 2-3 kg zöld paprikát, adagonként fagyasszuk le, és télvíz idején használhatjuk pörkölt ízesítésére. A paradicsomokat darabonként ugyanígy lefagyaszthatjuk. A tojásokat mindig mossuk meg felhasználás előtt, számtalan korokozó tapad meg rajta, amelyek óhatatlanul az ételbe kerülhetnek. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti. Használat előtt a citromot görgessük meg egy kicsit az asztallapján, így lédúsabb lesz. Ha csak pár cseppet akarunk felhasználni, megmosása után szórjunk bele kötőtűt, úgy nyomjuk ki a levét. A maradékot csavarjuk alufóliába. Light sajtot könnyebben tudunk reszelni, ha rövid időre betesszük a fagyasztóba.
Es az eső az ege szarvára, ne higgy kislány a legény szavára, mert a legény megfogja a te jobb kezeddel. Úgy csalja ki szívedből a szerelmet. Alma, ne gugulj, ne gugulj, engem rózsám, ne búsulj, ne búsulj, mert én reguta vagyok, mégse busulok el. Jöjj az idő, majd megszabad. Ezt a kislány nevet elnevette, nem győzöd meg sejem keszkenővel, kettő kell a fejére, tíz a vállára. Egy a karcsú derekára, kettő kell a fejére, tíz a vállára, hely, tizen egy a karcsú derekára.
Benedek Szilárd vagyok, kapolnosi.
Nagyban gazdálkodik, gyönyörű szép állatai vannak. Milyen volt az idei szezon? A számítások bejöttek, vagy ahogy az időjárás engedte?
Az időjárás egy kicsit megijesztett, csak korán neki fogtam kaszolni, és így a jó Istennek hála legyen, hogy amit a kormány szükség lett nekem a 30 állatnak, az meg tudtam idejébe csinálni.
Bővült a létszám?
3-4 darabból. Ennél jobban szaporítani se akarom, mert a feleségemnek munkas, 2 lányom van, szóval nem tudom, hogy mi lesz, hogy ők fognak-e gazdálkodni, vagy nem. Egyszer tanuljanak.
Bizonyára azért még besegítenek az apunak, hogyha el kell menni, mást kell csinálni, akkor az istálló kaput tudják, hogy merre nyílik.
Nem, én rendezem őket, van egy emberem, ő szokott. A feleség munkába jár, a gazdaság az én reszortom.
Hát akkor jó korán kell kelni és későn feküdni.
Szeretek korán kelni, inkább délben egy órát aluszok, de a reggeli munkának, én most is azt mondom, annak van gyümölcse.
Az állatok mellett azért termeszt krumplit is, ezt is, azt is. A terményeknél ott milyen termés sikerül begyűjteni?
Krumplit újat vettem a tavaly, és az közepes volt. Másnak volt, nekem pedig csak ugyan munkát rejtettem, rogyállás, ami létezett mindennál, stápos. Nem lett, kicsit kilőttem magammal, mert nem gondoltam én se, úgy pityeuk a felit kellett volna ütessem, úgy, hogy a régiből hagyjam a másik felit.
Többen mondják, hogy cserélik a vetőmagot, miért kell cserélni? Hogyha valami szereti ezt a vidéket, akkor minek kell?
Mindig cseréltük, mert egy 4-5 év után megérdemli cserélni, mert megunnyos. Ugye nincs onnan nekünk, most már a falhoz közé vagyunk szorúval gazdaságilag, hogy nincsenek szántók, és vetőmagot cserélni kell, hogy úgy akarod. Most közepes lett, de jövőben reménykedünk, hogy jobb lesz.
Búza lett?
Nem vettem kaponát, vetett füveim voltak, szóval is nagy szerencsém volt most a szarosságban, hogy vett füveket vettem, ilyen mindenféle magokból összevegyítettem. Drága hallottam a magot akkor, de most megköszönt a szarosságban.
Akkor minden csak az állatokért termeszt? Olyan nincsen, hogy a krumpliból is eladunk, meg a takarmányból?
Mindig adtam a krumplit, de most az idén nem biztos, mert elég kevés lett.
Elhangzott interjúnkban Benedek Szilárd fiatal kápolnás falusi állattenyésztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Szávai Ibolya énekel.
Édesanyám, nem bírok el aludni, a kapuban legényt hallok beszélni.
Csíkszentgyörgyről András József vagyok.
Mivel telnek a mindennapok?
A Gál Sándor iskola alkalmazottja vagyok, ott dolgozok, mint kazánfüttő karbantartó. Azon kívül állattartással is, szinte minden haszonállatból van a gazdaságunkban. Gyümölcs termesztéssel foglalkozom, és plusz idővel a fúvós zenekart is, mint karnagy vezényelem, tanítom a maga módján. Fejleszteni kell mindig mindent, és úgy láttam, mivel hogy nagy igény volt a faluba, fiatal gyerekek, fiatal generáció indult, és ezt nem szabad hagyni, szeretetből csináljuk. És hát így nyomulunk előre.
Nagy a gazdaság?
10 darab szarvasmarha van, kisebb-nagyobb, disznóféle, majorság, ilyen nyúl, tyúk, lúd, pulyka, minden van belőlük, ebből is van így jó pár. És aztán a gyümölcses inkább az a fontosabb, abban van a nagyobb hangsúly. Azt szeretném még folytatni, fejleszteni, bővíteni.
Milyen gyümölcsfa bírja itt a klímát?
Nagyjából azért bírják itt a gyümölcsök, a barack is beérik, például az elmúlt évben nagyon szép termés volt barackból, kajszi barackból. A cseresznye is jól bevált, van vagy 3-4 megyfajta, azok is jól bírják. Szilva is van, vagy 15 féle, van egy-kettő, amelyik annyira nem szereti ezt a vidéket, de a többi megy. Alma, körte, tehát mindenig bírja, csak fontos a tápanyag utánpótlás, vagy hogy milyen a talaj összetétele, mennyire agyagas, vagy homokos, vagy kavicsos, ugye ezt próbáljuk fentről rendezni, javítani, próbáljuk a gyümölcsfáinkat metszeni, egy-két permetezéssel az évi kártevők, meg gombásbetegségek ellen próbálunk védekezni. Eléggé bírják azért, csak nem szabad őket se kényeztetni, mint semmit. Tehát kell egy kicsit hagyni, hogy próbálják ezt átvenni, ezt az éghajlatot, meg a locsoló berendezés is ugye sok helyen használják, alkalmazzák, van, ahol nagyon muszáj, itt az én területeimen nem muszáj, inkább agyagas felé megy a talaj összetétel, és hagyjuk, hogy a gyökér mélyen a vízér azért menjen le, mert akkor sokkal rezisztensebbek, hosszabb életűek lehetnek a fáink.
Mi lesz a sorsa a gyümölcsnek? Lekvár készül belőle, vagy cseppfolyós állapotba kínálják?
Friss gyümölcsként gondolkodunk benne, a szilva is, amikor érik, így megvannak fajonként, hogy melyik időszakban vannak ismerősek, barátok, városból is többen jönnek, iratkoznak, és akkor így minden nap szüretelünk. A megy cseresznyét is, abból még nem volt annyi, hogy elegendő legyen. Az alma is egész télen piacoztunk vele, úgyhogy már február végére, márciusra el volt fogyva, úgyhogy nem panaszkodhatok. Tehát mostanáig nagyon jól ment.
Hogy lehet ennyi mindennel foglalkozni? Mikor van erre idő? Tehát ha az iskolánál is dolgozik, még közben a fúvósokat is tanítja, mikor kertészkedik, vagy mikor van a gyümölcsösben?
Hát ez úgy van, hogy az iskolában az a program, minél hidegebb van, annál korábban kezdődik. Amíg a kazánba ropog a tűz, addig van idő gondolkodni, van idő egy-két könyvbe beleolvasni, meg ilyen-olyan terveket, szörnyű rajzokat készíteni, hogy hosszabb távon, hogy mit, hova, hogyan. Akkor vannak napok, amikor következik a zenekari próba, akkor azelőtt való nap. Azt nézzük át egy kicsit,
arra készülünk. Úgy gondolom, hogy elég jól be tudom osztani az időmet. Hát este van, amikor ugye nem fekszünk le, úgy magyarul mondva a székesen a tyúkokkal nem szoktunk elülni, tehát mikor a család nyugovóra tér, még utána egy fél óra írogatás, gondolkozás, tervezés, tehát mindig így meg szoktam tervezni, lejegyzetelem, mert felejtem. Tehát, hogyha az ember oda teszi a csontot, ahova kell, és mindenkinek a nap egyformán kell és egyformán nyugszik, csak attól függ, hogy ki hogy használja ki. Van, aki munkával használja ki, van, aki sétával, van, aki ne mondjam, hol használja ki, tehát mindenki maga dönti el, hogy mit akar, akar-e valamit, vagy nem akar. Aki akar, van lehetőségre, oda kell állni és csinálni kell.
Gondolom, hogy nem akkor gyakorol a hangszeren, amikor a család alszik?
Nem, a hangszerrel úgy vagyok, hogy most keveset fújok, inkább a partitura ismertetés, átolvasás, átböngészés, kigyakorlás, integetni pálcával, az csendes műszak. Tükörbe szoktam nézni, hogy mit, hol téveztek, még tanulsz vagyok ebből.
A Csíkszentgyörgyi fúvózenekarban vannak idősebbek és fiatalabbak is, vagy inkább a fiatalokat próbálja vezetni?
A fúvózenekarunk, amikor megalakult, akkor 40-42 taggal indult, aztán még egy-két tag úgy beugrott, időközben 44 taggal mentünk, abból a nagyja a középkorosztály volt, ugye már akik tapasztaltabb zenészek, nem volt zenei végzettség talán egy-két személy köztünk, azok segítettek minket is, hogy tanuljuk meg különböző hangszereket, szólamokat, aztán a zenekar egy idő után tanárváltás volt, meg minden stagnált, megállt egy szinten, és akkor onnan elkezdte a visszafejlődésnek az első lépését. Próbáltunk kapcsolatot felvenni fiatalabb tanárokkal, akik ambiciósak voltak, akartak segíteni, ajánlkoztak. Aztán így a zenekar közben meg is fiatalodott, mert az előző fiatalokból egyetemre mentek, meg hát a külföld elvonzotta őket, ugye, és az itt való gyerekekből egy ilyen 30 fős csapat indult, amiből 25-26-on meg is maradtak. Jelenleg azok aktív zenekartagok, vannak még a kisebbjeink, ilyen 10-12 évesek, akik kezdők, és az idősebbekből is 7-8 személy még bejár. Nem folytonosan, mert a munkaprogramuk, ahogy engedi, de 7-8 személy még besegít.
Mikor lehet hallani önöket? Vannak megmutatkozási lehetőség?
Igen, vannak. Elsősorban mindig a falunapok alkalmával. A község elég nagy széthúzódó, több helyen vannak ilyen egyházi ünnepek, búcsuk ugye, és akkor ott a búcsús szentmisék előtt ilyen Mária énekekkel, vagy a végén ilyen közismert nótákkal szoktunk ott a közönségnek játszani, tehát a közönség tetszését ott szoktuk elnyerni. Vagyunk néha behívva a városba is ilyen vásárok alkalmával. Különböző fellépéseink is vannak, hogyha meghívnak terembe vagy szabadtérre. Évente 15-20 alkalommal szoktunk föllépni.
A hangszer mindenkinek a sajátja?
Nem sajátok a hangszerek, úgy 20-25% a saját, a többit a közbirtokosság vásárolta, és ő a fő támogatónk, a fő szponzorunk. Tehát a Csíkszentgyörgyi Közbirtokosság, ugye?
Az elmúlt 5,5 percben a Csíkszentgyörgyi András Józseffel készült interjúnkat sugároztuk. A folytatásban Széjes Sándor énekel.
Lánságáról nagyon megfelejtkezik, nem gondol a szabad madár életre, szép lánysága hótig el van felejtve. Szégyen volna, hogyha én azt nem tudnám, melyik utcában lakik az én babám, itt lakik a Válasz úti utcába, piros rózsa nyílik az ablakába. Itt lakik a Válasz úti utcába, piros rózsa nyílik az ablakába.
Tőkés Attila a nevem, Maros Hévízről. Őszintén mondom, mindenkinek van barátja, és olyan szakmai dolgokat tudunk összesíteni, amelyikből tanulunk. Úgy a gyógyszerekkel, úgy a mélyekről, úgy a darazsakról. Az idén nagyon sok volt a darázs. Sajnos egy pár kaptárunk mindenkinek oda veszett, mert a kaptárba, ha bement a darázs és megölte az anyát, ott már az övék volt a világ. Valamikor udvarhelyen annyi mézet eladtam, hogy én voltam az egyedüli repce király. Fel tudom mutatni újságokkal, és nagy örömmel tudom mondani, hogy a vegyes virágméz is, avval is bronzérmet nyertem. Köszönöm a családomnak is, akik mellettem állnak. Nem a nagy segítésben, de bár abban megértik, hogy eljövök udvarhelyre, vagy elmegyek méhészkedni, mert sok család így megy tönkre.
Attiláék nem ma kezdték a méhészkedést. Gondolom, hogy mára már jó ötletnek tartja, és egy életformának ezt az egészet.
Elmerem mondani, hogy sok szakmába vagyok befogva. 83-tól hányottam Krajován, megtanítottam szakmai dolgokra a hűtőszerelésben. Nem azt mondom, hogy lemondtam arról is. Sofőriskolában 15 évig nyomattam az ipart. Rájöttem, hogy egy nyugodt életet akarok, és az egészségem is nem úgy volt, ahogy kellett volna. De hál' Istennek ez a méhészet annyira felkarolt engem, és érzem, hogy méhek nélkül nem lehet élni. Aki neki fog méhészkedni, az úgy gondolja meg, hogy többet nem tud megállni. Annyira megszerettetik a méhek magukat, hogy szabályos erőre nem lehet lemondani. Mindenkinek van hobbija, de a méhészet aztán túl lép mindenen.
Erről lehet megismerni a jó méhészt, mert amikor kezdték adni a támogatást, akkor egyből annyi méhész lett, ilyen megélhetési méhész, vagy nem tudom, hogy lehet őket nevezni, akik aztán időközben le is koptak, mivel már nem jött a támogatás úgy, ahogy kell, akkor már nem volt annyira érdekes ez az egész.
Sokan nem olvastak utánuk a szakkönyvek szerint, mert nagyon oda kell figyelni mindenre. A tetű az annyira viszi a méheket, hogy tavaszra nem marad semmi. Például ha augusztus 1-én, köszönöm egyik kollégának, amelyik figyelmeztette engem, hogy augusztus 1-én be kell adni az első gyógyszerezést. Azért, hogy a fiasítás, ameddig kimarad egészen, addig a tetű essen le. Ami melyik tetű leesett, az már nem tud visszamászni a mére.
Most hány munkása van?
Egy kaptárban van 10 000 fős, egy anya, és a heréket most kiűzték, csak abban a kaptárban van here, amelyikben nincsen anya. Érdekes dolgok ezek. Itt az udvarai kollégák nagyon előre vannak lépve, és azt szeretem bennük, hogy mindig megbeszélünk olyan dolgokat, amit más nem mondaná el. Itt nem haragszik senki a másikra, hogy én alattam 10 üveg mézzel többet. Nem, itt mindenki testvériesen kacagva, meg viccelve, meg mézkóstolással kínáljuk a társaságot, úgyhogy szeressük ezeket a dolgokat.
Hány család méhel kell méhészkedni, hogy rentábilis legyen ez az egész? Vagy ha van szeretet, akkor a kicsiből is lehet sikereket elérni, és nem kell feltétlen valamilyen statisztika szerint nagyban gondolkodni.
Tiszta szívből kell csinálni mindent. Rájöttem én is, hogy így futlába kapkodva csináltam a méhészetet is. De amikor láttam, hogy egy család, kettő, három kihull, akkor rájöttem, hogy neki kell állni, oda kell állni. Azért, mert ha nem teszel 100%-os figyelmet rájuk, nagyon nehéz, mert a méhek érzik. Olyan volt az idén is, elvittem egy embert magammal, lejutottam egészen Galacik, Tisica környékén, mondtam a fiúnak, a hosszú olyat le, nem vágta le, és mondtam, minden nap mosakodni, legalább 3-4-szer. Ha nem mosakodsz, ha valami illatod vagy szagod van, ha jobban mó, akkor a méhek már érzik. Mint gazdán, meg vannak szokva a bőrömnek az illatába. Akkor levittem az illetőt, nem került bele, 2 nap a kórházba volt.
Nagyon sokféle mézt kínál itt a vásárlóknak, de harmatmézet még soha nem kóstoltam, és nem is láttam, hogy ezt árulnák. Vagy csak én nem vagyok elég figyelmes?
A harmatméz is nagyon érdekes. Azt mondják a régi méhészek, hogy a kaptárban nem szabad benne hagyni a sötét mézet, mert rovására megy a méheknek. Egyáltalán nem szabad hagyni.
Na jó, de ezt forgalmazzák is? Mert én még nem láttam ilyeneket.
Igen, az a helyzet, hogy a harmatméz a levéltetű, a levélre rámegy, megszurkodja. A levél, hogy próbáljon ellenállni ezeknek a kicsi szúrásoknak, a levél is kienged magából egy ilyen édeskés levet, és jön a méhecske, és ő beviszi a kaptárba. Nagyon nem is látnak virágot. Ezért van ez az érdekes aromas, ez az íz is különleges a másik mézek közül.
Meddig lehet ezt ilyen nagy lelkesedéssel csinálni?
Őszintén mondom, én amikor nekifogtam a méhészkedésnek, apukám hívott örökké, hogy segélyek neki, volt 7 család méhe, de mindig lükvercbe mentem. Szóval akármikor hívtak, én mentem hátrafelé, nem előre. Amikor meghalt az én apukám, meghalt a 7 család méh is, elsírtam magamat őszintén, és azt mondtam, hogy mennyibe lehet, megpróbálom a méhészetet. Lassan nekifogtam, az első 2 évben kevés tudással, nagyon-nagyon nagy elhalálozásom volt a méhészetben. Aztán kezdtem olvasni szakkönyvekből, meg a haverekkel, kollégákkal, meg mézlovagokkal. Hál' Istennek elég sok mézlovag jött Magyarországról is, Erdélyből is. Tartsuk a kapcsolatot, és ha nem tudunk valamit, vagy tudunk egyik a másikon segíteni, vagy megmarad egy anyánk külön, akkor odaadjuk a másiknak, hogy haladjon ő.
Tőkés Attila marosévízi méhésznél jártunk a Gazda Élet mikrofonjával, most Sajgó Márta énekel.
Thank you. a vár, nyisd ki az ajtódat. Ajtód felő, hármas ablakódat. Nyisd ki, mama, nyisd ki, mint a hárman. A dolg csókod, okros haj, mint hárman. Nyisd ki, mama, nyisd ki, mint a hárman. A dolg csókod, okros haj, mint hármat.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A Mező Sámson Dicitera zenekart és dalcsoportot hallgattuk. Jövök edden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között Vizi János, csikjenőfalvi fiatal gazdálkodóval, falugazdásszal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszeredából jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Nagyőjvesről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Márkus Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Dezsővel és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.